Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly. A nap vendégét látják és hallják, és a vendégünk Takács Már katonai szakértő. Jó estét.
Jó estét, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Rendkívüli dolgok voltak az elmúlt napokban, nem mintha az elmúlt 3,5 év az orosz-ukrán háborúban nem lenne egy rendkívüli dolog, de az, hogy Lengyelországban több mint 10 drón, vagy akár 2 tucatnyi is bement, és jó pár órán keresztül talán ott repültek, mint utóbb kiderült, nem volt rajtuk robbanóeszköz, de hát bent voltak egy NATO tagállam légterében, és le kellett őket lőni, volt, amit sikerült, volt, amit nem. Azért ez egy rendkívüli helyzet, teljesen más szituáció, mint hogyha véletlen légtérsértés van. Ez már van annyira komoly dolog, hogy a következő ilyennél lehet akár NATO válaszcsapás is, vagy még mindig nem tartunk ott, hogy ez NATO reakciót váltson ki?
Azért NATO válaszcsapásra nincs szükség ebben a helyzetben. Nagyon sok oldalról lehet ezt megközelíteni, kezdjük akkor az elején, ugye 19 darabról tudunk, ez most így elfogadott konszenzus, de kb. 20, maradjunk annyiban. Annyi Gerbera típusú drón repült be a lengyel légtérbe, ezek Fehér Oroszországon és Ukrajnán keresztül repültek be. Amit tudunk, hogy azon az éjszaka több mint 400 légieszközzel, jellemzően Shahed drónnal, ami a radaron úgy néz ki, mint a Gerbera, ennek még lesz jelentősége, ilyen Shahed drónnal, jellemzően ennek robotrepülőgépen, balisztikus rakétákkal támadták az oroszok Ukrajnát, és Fehér Orosz légtéren amúgy rendszeresen küldik ezeket keresztül. És érdekesség, hogy a fehér oroszok próbálják magukat kicsit mindig mozgatni az orosz békjóban, mert van, amikor lelőnek egyet-kettőt, főleg ami mondjuk fehér oroszok számára nagyon fontos objektumokon megy át. Valamint a lengyeleknek szóltak a fehér oroszok, hogy vigyázzatok, mert ez a néhány darab, ez felétek megy. És valóban a 19 darabból 4-et sikerült lelőni, és az egyik olvasata az a dolognak, hogy hát a NATO légvédelme, ugye egyik NATO, ugye nincs olyan NATO légvédelme, tehát ez mindig elfelejtik, hogy nincs olyan, hogy a NATO hadserege a NATO légvédelme. Tehát
ez nem, a lengyel légvédelme.
Igen, ez a lengyel légvédelme, amit szövetségesek segítenek. Az a 19 darabon 4-et lőttek le, és jelentős részüket amúgy F-35-ösen lőtték le. Egy holland F-35-ös, amely Fokker légibázisból települtek át Lengyelországba, és onnan üzemelnek. De a légvédelem nem úgy működik, hogy lövünk és akkor győzünk. Tehát rendkívül bonyolult rendszerek összhangjáról van szó. Nagyjából minden második, harmadik éjszaka jóval több, mint 400 orosz drón. Most már az elmúlt fél évben az 1-200-as számot 4-800-as számú orosz légicsapások határozzák meg az orosz hadászti légi hadjáratot, és el lehet ebbe aludni. Jó, megint. Ott lövik a szomszédos országot. Ó, némelyik közel jön az ország határa. Ugye volt már Lengyelországban, amelyik tényleg eltalálták és lezuhant. És akkor ebbe el lehet aludni. És az ukrán légvédelem annyival, nyilván rossz helyzetben van, de annyival könnyebb dolga van, hogy az, hogy jön a csapás, azt már délután látják, amikor a műholdon látsz, ilyen a szövetségesektől kapnak egy csomó informatikai, meg hírszerzési segítséget, látják, hogy elkezdik bevetésre előkészíteni a bombázókat. Sőt, a Krímfélszigeten azt is lehet látni egyes esetekben, ha olyan helyre megy a drón vagy a partizán, értsd az ukrán különleges erők hírszerző katonája, hogy látszik effektív a bázison, hogy készítik el a bombázókat bevetésre. A Shahedeket hordozó teherautókat már elkezdték felismerni, ezeket ilyen civil kamionoknak látszó teherautókról indítják, és látszik, hogyha ezek mozgolódnak. Tehát már fél nappal előtte lehet tudni, hogy este baj lesz. Tehát a légvédelem akkor bekapcsol. Viszont a lengyel légtérben polgári légiforgalom van. A lengyel légtér nincs felkészítve arra, hogy légitámadást fog kapni, tehát gyakorlatilag a NATO tagállamok légvédelmét egy békehelyzetben találta ez a csapás, és az éppen arra járó járőröző, vagy ilyen készenlétben, valószínűleg ezek a földön voltak készenlétben ezek a repülőgépek, ugye a Quick Reaction Alert-nek a szintideje 1/4 óra, amiben a NATO integrált védelmi rendszerében készenléti szolgáltat ellátó vadászgépeknek 1/4 órán belül fel kell szállni, ez mindig 5 percen belül felszállnak, a magyar Gripennek is amúgy, akik most egy rész ugye a balti államokban van, hiszem Litvániában, és felszálltak és lelőtték. Tehát azért nem volt rossz a teljesítmény, főleg, hogy gyakorlatilag a nulláról kellett ezt felemelni.
Tehát ezt nem úgy kell értékelni, mint egy olyan országot, ami tényleg hatban áll,
így
még naponta szembesül ilyen feladattal.
Persze, tehát ugye Lengyelországban polgári légiforgalom van, egyáltalán meg kellett nézni azt is, hogy amikor ezek a F-35-ösök felszállnak, meg elkezdenek ugye lőni, tehát hogy az ukrán légtérben teljesen érthető okokból, amire rá tudsz lőni, lőjél rá, lőd le, esik ahova esik, mindegy. Viszont lengyel létében ezeket is be kellett tartani a pilótáknak, meg a légvédelmi rakétakezelőknek, hogy ott le tudom lőni, de lehet, hogy ráesik a városra alatta. Vagy lehet, hogy nem is megy olyan célra. Vagy, szóval rengeteg, éppen polgári légiforgalom van abban a légtér részen, amelyeken át én a rakétámmal le tudom érni. És ha 1% esély is van, hogy esetleg baj lehet, akkor nem lövünk oda. Tehát itt azért már teljesen más megközelítése van ennek a dolgoknak. És akkor jöhet ugye mindenki által tényleg az elefánt itt a szobában, amit nem lehet megkerülni, hogy kilőtt, kinek az érdeke. És hát nagyon sok érdekes hozzáállás van. Alapvetően nincs megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy orosz volt, de az ellenkezőjére sincs. És általam rendkívül tisztelt Gyarmati István nagykövet úr, a professzor úr is értekeztem ebben a témában, amikor ő kiadott egy nagyon jó összefoglalót, hogy mit és hogy kellene erre a NATO-nak reagálni, mint veterán diplomata, és tök jó dolgokat írt, érdemes elolvasni, aki teheti, viszont megkérdeztem tőle, hogy biztosan tudjuk, hogy orosz provokáció volt? És nagyon jól fogalmazta meg, hogy nem biztos, valószínűleg igen, és most már ez a helyzet, mert mindenki így fogadja el. Fehér oroszok, a lengyelek, az ukránok, az oroszok és a NATO. És az oroszok nyilván nem, de a NATO igen, és nekünk ez számít.
Na jó, csak mondjuk az ember akkor, hogyha tényleg eljátszik ezzel a gondolattal, hogy lehetett ez más országból provokáció. Gondolom én, hogyha ez ukrán oldalról lett volna indítva, előbb-utóbb valahogy kiderül, vagy olyan jellegzetes ukrán jegyeket képviselnek ezek a gyártmányok, amiket aztán nehéz letagadni.
Igen, és itt az orosz dezinformációs műveletnek egy nagyon-nagyon jó, ilyen tényleg egy iskola példát láthatjuk. Tehát ugye az oroszok nem úgy hazudnak, hogy ez fekete, és akkor azt mondják, hogy nem ez fehér, és nyilvánvalóan kiderül, hogy ez fekete. Hanem úgy hazudnak, hogy az az állítás, az igazság, hogy ez az asztallap itt fekete, és akkor ők elkezdik hazudni, hogy nem is fából van, ez sötét barna, ez szürke, ez világos szürke, ez hófehér, ez már majdnem fekete, ez antracit színű. Szóval a hazugság 50 és 500 árnyalatával támadják az oroszok az információs teret, hogy az legyen a cél, hogy ne is tudja az ember, mi az igazság, ne is foglalkozzon vele. Ez ilyen politika, meg ilyen katonai dolgok, nem értek én ehhez. Biztos az van, amit mondanak, az kész. És ez a célja az ilyen diktatórikus, és nem csak az oroszoknak, hanem az ilyen diktatórikus rezsimeknek is, hogy a számukra fontos területekről leválasszák a közgondolkodást, az úgymond a jó értelembe vett politikát, úgy mint a közös dolgaim megtárgyalása, mint a politika eredeti jelentése, ezt eltávolítsák róla. Ami tény, ami igaz, hogy ezek Oroszországban készült eszközök voltak, a Gerbera típusú drón, ez egy csali drón, a radaron úgy néz ki, mint a Shahed, amelyiken van több mint 100 kg robbanóanyag, jól tudom, az újabbakon biztos, és ugye radarra derítik ezeket fel, és a radar visszanyerő keresztmetszet alapján ez egy veszélyes drón, le kell lőni, pedig ez egy ilyen hapszivacs, hungarocell, üvegszálas ilyen tákolmány, aminek a radar keresztmetszet a Shahedhez hasonlít, hogy 10 000 dollár darabja. A Shahednek, fel is írtam magamnak, 75 000 dollár darabja, az orosz gyártású R-77-es légiharcrakétának 500 000 dollár darabja, amivel az F-35-ös lelőtte ezeket, a Meteor az olyan 2,5 millió dollár darabja, a Patriot rakétának ugye most megosztanak, hogy 1 és 4 millió dollár között, és ebből ugye a repülőgépben nincs benne a repült óra, tehát a repülőgép üzemeltetése azért az nem egy olcsó mulatság, drága dolog. És akkor térjünk oda, kinek az érdeke. Tehát az ukránoknak lehetett érdeke, hogyha elhiszik azt, hogy egy nem derül ki, mert képesek lehetnek, ez is egyes állítások szerint, ugye az ukránok azt állítják, hogy képesek arra, hogy megzavarják ezeket az őket támadó légieszközöket, nem csak a drónokat, állítólag a Kinzhal hiperszónikus rakétát is képesek megzavarni, viszont az nem azt jelenti, hogy megzavarom, hogy átveszem fölötte az irányítást.
Hanem más célpont felé.
Azt jelenti, hogy igen, elveszti a saját irányítását. Ugye ezek rakéták, ezek nem egyenes vonalon repülnek, hogy A-ból B-be, éppen azért, hogy túlterheljék a légvédelmet, mindenféle kerülőutakon mennek, balról, jobbról, hátulról, több magasságban, magasságot váltogatva, magasságot és irányt váltogatva. Tehát általában, amikor ezeket elkezdik zavarni, nem a célpontja felé tart, hanem a következő útpont felé, ahol majd elfordul valamelyik irányba. De és itt veszíti el az irányítás, és akkor megy a nem jó irányba, és akkor majd leesik jó esetben valami lakatlan területen. Erre képesek az ukránok. Az, hogy átvegyék fölött az irányítást, elvileg képesek lehetnek, de akkor miért nem láttunk eddig ilyet? Miért pont Lengyelország felé? Ráadásul, ha kiderül, hogy az ukránok gennyeskedtek ezzel, akkor biztosak lehetnek benne, hogy mindenféle támogatás a lengyelektől elvesztenek, és a lengyelek bár elég erős szövetséges, egy vonakodó szövetséges, és érdekes, hogy a történelem azért ismétli magát, mert nem tanulunk belőle, de 1939. szeptember 1 előtt a lengyeleknek nagyon sok lehetőségük lett volna, hogy összefogva franciákkal, csehekkel, vagy csehszlovákokkal, angolokkal akár, ugye összeroppantsák a náci Németországot, mikor még az gyenge volt, 30-as évek közepén végén. Nem tették, jártak, ahogy jártak. Most megint egy nagyon erős hadsereget tartanak fenn, amit kizárólag saját maguk védelmére használnak, tök jogosan, hiszen a lengyel adófizetők pénzéből tartják fenn. A haditechnikai segítségnyújtáson kívül, ami azért nem kevés, meg a pénz, minden mást inkább megtartanak saját maguknak, hiszen majd az egyszer nekik lesz szükséges, hiszen ők is határosak Oroszországgal. De az ukránoknak nem lehet logikus érdeked, annyira hazárdírozás lenne, hogy a lengyeleket próbálják meg bevonni. Mit érhettek el lengyeleknek? Lengyelekkel elhitetik, hogy ezek egy orosz provokáció volt, pedig az ukránok csinálták, egy hamizált oszmélet alapján, tegyük fel, akkor a lengyelek mondjuk belemennek, hogy a repülés tilalm és azonosítási zónát, ez az AIDZ, Air Identification and Destruction Zone, ezt nem a lengyel határnál húzzák meg, hanem betolják Ukrajnába, ezáltal kvázi átveszik az ukrán légtér védelmének egy jelentős részét, levéve terhet az ukránok válláról. De azért ez egy nagyon kicsit, ez egy számjegyű százalékos esély. Helyette ugye mi történt? Ami Ukrajnába ment volna, például Patriot üteg, például egyéb hírszerzési kapacitás, rádió felderési kapacitás, az Lengyelországba megy. Tehát ez megint nem jó az ukránoknak. Ez leginkább az oroszoknak áll érdekében. Miért is állt az érdekében? Ez az egyik, amit elmondtam, hogy ami most Lengyelországban megy, az nem Ukrajnába megy. A másik, hogy ha a NATO nem egységesen válaszolt volna, mint ahogy nagyon helyesen tette, hogy egységesen válaszolt, de ha nem, az orosz információs térbe és az orosz információs tér anyagait átfevő európai sajtótermékekben is ez megjelent, hogy láma NATO nem is egységes, láma NATO nem számít, mindenki hajoljon meg Oroszország akarata előtt. Á, és ennek nem ez történt, de erre volt az esély. És ott van még egy esély, hogy ne adj Isten valaki valami hülyeséget csinál, és akkor olyan probléma keletkezik, amiből akár Oroszország jól kijöhet, de azt mindenképp már is elérte ez a provokációval Oroszország, hogy ami Lengyelországba megy, az nem Ukrajnába megy, ez már ugye, tiszta haszon. És ott van egy kicsit elvontabb, sokkal fontosabb katonai cél, ez a Drácz András is elmondta, hogy az oroszoknak ez még a mongol megszállás alatti könnyűlovas harcászatból egy ilyen tényleg történelmi emlék, hogy a harcszavaró felderítés, ezt a magyar harcszabályzat harcfelderítésnek hívja, ez a oda menjünk, megpiszkáljuk, ezt meglátjuk, mit csinálnak. Visszalőnek, onnan lőnek, stb. Ez ilyen harcfelderítés. Megyünk, mi belőjük, nem ütközünk. És ezt a légierőben is lehet csinálni. És most ugye az egy párhuzamosan zajló Zápád 25 hadgyakorlatnak, ugye minden egyes ilyen hadgyakorlatnak van egy ilyen háttérsztoria, hogy a gaz ellenség minket megtámad, és majd a gaz ellenséget jól legyőzzük, és mindenki boldog. És a gyakorlatot mindig jóra értékelik, mindig minden gyakorlatot jóra értékelnek. Hiszen mindig van hova fejlődni, de azért nem lehet rossz, hiszen akkor mit csináltatok eddig? És lényeg, hogy általában ezeket a kerettörténeteket valóságos helyzet. Tehát mindig a katonákat valóságot megközelítő helyzetbe állítják, hogy ez valós illető harcászati helyzet legyen, és elképzelhető, hogy innen update-elték ezt a háttérsztorit. Nekem egyből ez ugrott eszembe, hogy milyen jó a háttérsztorit update-elni, hogy a NATO-nak nem nevezett kék országok koalíciója hogy reagálna, hogyha a béketábori Oroszország a saját védelmi érdekében megtámadná.
Ennyi válaszra nem számítottam, megmondom őszintén, ilyen típusú válaszra, de nagyon sok új aspektust tudtunk meg ezzel kapcsolatban. Volt egy ennél jóval kisebb volumenű romániai légtérsértés, ott 40 percig repült egy orosz drón Románia légterében, de aztán nem lőttek rá, pont ezért, ami szóba került, mert nagy lakott területre zuhanjon, volt rá esély, és aztán elhagyta az eredeti ukrajnai célja felé az orosz drón a román légteret. Van ez a fehér orosz hadgyakorlat, ez a Zapad, ahogy említette, és hát most szeptember 15-én, amikor beszélgetünk, hát erősen reménykedünk abban, hogy ez egy hadgyakorlat marad, nem olyan, mint a 2022. február végi. Tulajdonképpen egy nem akkora erőkkel végrehajtott orosz-fehér-orosz hadgyakorlat mit célt szolgál?
Minden hadgyakorlat a kiképzettséget haliazott növelni és felmérni, egy ekkora hadgyakorlat meg demonstrálni azt a képességet, hogy amit szeretnél demonstrálni. Azért ez egy 40-50 ezer fős hadgyakorlat, ezzel semmi olyan nem lehet csinálni. Ez lehet, neki lehet menni egy NATO tagállamnak, akár a balti államoknak, de 40-50 ezer főt a balti államok is visszavernek. Tehát sokan úgy gondolják, hogy a balti államok az ilyen háború esetén túsz, hogy majd megbosszolunk titeket, tartsatok ki. De nem, tehát hogy iszonyatos mennyiségű műszaki berendezést építenek ki a határ mentén, egy ilyen mazsinóvonal jellegűt, ami ugye ott nem sikerült jól, mert meg lehetett kerülni, de itt ugye abban bíznak, hogy nem lehet megkerülni, valamint vannak ott olyan NATO tagállamok katonái, például magyarok, például amerikaiak, németek ugye egy teljes páncélgránátos dandárt állítanak fel idénre tervezik befejezni, hogy akik ugye azonnal automatikusan involválva csúnyák belekeverednének ebbe a háborúba, ezáltal magával rántaná az egész NATO-t. És az oroszok ezt pontosan tudják, hogy már a meglévő erőket se tudnák legyőzni, és ha még megjön az erősítés. Tehát, hogy itt azért nem hülyék az oroszok, ez egy erődemonstráció, valamint mondom, egy ilyen felmérés. Tehát 2021 év elejétől kezdve kezdődtek azok a hadgyakorlatok, aminek a végén 22. február 24-én megindult az invázió, és simán lehet, hogy minden hogy ilyen iteratív döntéshozatali módszerrel, hogy a nagyvállalati szférában is ismert, hogy mindig csak megnézzük, mi annak a ciklusnak a vége, visszatekintés, vagy retrospektív, és akkor majd utána mindig folytatjuk a döntést, hogy a következő lépés szerint. Ugye ezt az AMCSI azt mondja erre nagyon érdekes, ez a kicking down the cannon the road, hogy sétálok egy ilyen szántóföldi bakhátas úton, van egy ilyen üres konzervdoboz, és akkor rugdosom magam előtt, és nem pont mindig arra megy, amerre én akarom, de nagyjából mindig a tartja az irányt, és ez így működik. Egyelőre ennek tényleg ez a célja, egy ilyen erődemonstráció, hogy reagál a NATO, ennek kapcsán amúgy rengeteg például rádiófelderítő repülést lehet végezni, rengeteg tényleg minden egyéb felderítést lehet végezni, amivel akár a NATO lévédelmének a munkáját, milyen gyorsan merre repülnek, milyen frekvencián használják a radarjaikat, mivel néznek felénk, hiszen a felderítés az egy ilyen én mit látok onnan, ahonnan ő azt látja, hogy én mit látok. Tehát egy ilyen nagyon érdekes, én nagyon szeretek ezzel foglalkozni, ilyen egy kis fejpárbaj, de igazából ennyi értelme van.
Hogy áll jelenleg be az orosz-ukrán háború? Tudom, hogy erre a világ legnehezebb dolga válaszolni, de hát azért próbáljuk meg, mert volt egy békekezdeményezés, az úgy nagyjából szerintem kijelenthető, hogy az hamvába halt. Donald Trump mindig két hétben gondolkodik, de valahogy a két hét után mindig másnak kéne elvégezni azt, amit eredetileg ő magának gondolt, és hát az érződik, hogy anélkül, hogy Európa nem lép valamit, az amerikaiak nem fognak, és talán, hogyha még marad ez a fajta támogatás, európai pénzen vett fegyverek, akkor még úgy nagyjából az amerikai részvétel egy ideig biztosítható. De túl ezen van olyan szituációban az orosz elnök, hogy most ne tárgyaljon? Tehát tényleg nagyon apró lépésekkel, de úgy halad az orosz támadás sorozat, hogy mondjuk ilyen belátható időn belül tényleg megszerzik, amit akarnak Ukrajnából, vagy ez egyelőre az ukrajnai nehézségek ellenére ez még mindig hiú ábránd.
Amúgy nagyon röviden meg lehet válaszolni. Ezt a háborút Oroszország elveszítette. És ez egy meredek kijelentésnek hangzik, főleg, hogyha belegondolja az ember, hogy itt Magyarországon prominens emberek azt mondják, hogy Oroszország már győzött, de ez nem igaz. De hogyha megnézzük, hogy mi a háború célja, a politika folytatása más eszközökkel. Hogy a politika kitalált, azt a hadsereg végrehajtja. És az orosz politikai cél az volt, hogy Ukrajna már pedig ne legyen. Függetlenül Ukrajna nem lehet, már pedig lesz. Tehát, hogy akármikor ér véget ez a háború, és akármekkora területet foglalnak el az oroszok, logikusan belátható, hogy a jelenleginél sokkal nagyobbat nem tudnak. Lehet, hogy Donyeszk megyét elfoglalják, lehet, hogy az Oszkij folyótól keletre lévő ukrán hídfőt felszámolják, lehet, hogy Zaporizsjába kicsit előrébb jutnak.
De még hogy ezt már nem foglalják?
Nem, biztos, hogy nem. Tehát, hogy ahhoz olyan szintű ukrán összeomlás kell, ami mondjuk az első világháborúban mondjuk az osztrák-magyar. Nem is a német, hanem az osztrák-magyar. Mondjuk tényleg nullára semmi. Úgyhogy, sőt, inkább mondjuk a tanácsköztársaság végi magyar összeomlás, a 19 nyara. Tehát esélytelen. És Ukrajna meg fog maradni. Lesz egy független Ukrajna valamilyen területi határokon belül, aki nagyon gyűlölni fogja az oroszokat. Tehát beszélünk arról, hogy akár én szüleim korábban, hogy csodálkoztak azon, hogy a Jugoszlávia szétesésekor hogy egymásnak estek szerbek, horvátok, bosnyákok, meg mindenki, aki másnak gondolta magát, és hogy most eltelt azóta 20-30 év, és még mindig van tüske az emberekben, és még lesz is 2-3 generáció. Na itt, mint az oroszok csináltak az ukránokkal, sokkal nagyobb tüskék lesznek, sokkal több emberben. Na hát ebben a szempontból az orosz politikai szándék nem elérhető már. Hogy hosszabban akarok válaszolni, ugye ezt a háborút alapvetően nem a területi sikerek döntik el, ez egy felőrlő típusú háború, az a fél győz, aki tovább bírja. És még az is érdekesség, hogy az ukránok egy több ezer éves kínai bölcsességet betart, vagy a Sun Tse leírta, hogy vidd a háborút, ahol te vagy fölényben. Ugye nyilván ő alapvetően három dimenzióban gondolkodott, meg fegyvernemekben, de az ukránok igyekeznek áttenni a háborút oda, ahol ők vannak fölényben, az orosz olajipari kapacitásokat támadják, és most az a kérdés, hogy ki bírja tovább, az oroszok pénzzel, vagy az ukránok emberrel? Mert ennek az egyes feleknek mindegyiknek ez a legszűkebb keresztmetszet. De ukránoknak az emberből van legkevesebb, az oroszoknak meg úgy néz ki, hogy pénzből. Eddig nem úgy tűnt, Viszont, hogy elkezdték az orosz olajipari kapacitásokat támadni az ukránok, a kőolaj felmentő kapacitások 17-20%-a kiesett, ugye Oroszország rendhamas részében üzemanyag hiány van. Ez nem azt jelenti, hogy a hadseregnek nem fog jutni üzemanyag. Tehát Oroszországban az, hogy a lakosság nélkülözik, az egy ilyen, hát Vikor itt a Tuesday. Volt már ilyen. De a hadsereg fog kapni üzemanyagot. Ha nem tudnak exportálni, viszont mert az orosz gazdaság az egy harmadik világbeli ország gazdasága, megfejelve egy jó erős hadiparral, ami tényleg képes jó dolgokat előállítani, alapvetően simán előfordulhat, hogy nem lesz pénz a haderőre, meg a hadigazdaságra. Ugye beszélnek, hogy az orosz GDP tavaly is 4% körüli értékkel nőtt, de hát annak a rengeteg része az a hadianyag, meg tüzérségi lőszer, meg harckocsi, meg a katonáknak kifizetett pénz és abból felfújt fogyasztás, tehát ez nem fenntartható. Itt az ukránoknak azon kell egyensúlyozniuk, hogy tovább bírják emberre, mint az oroszok pénzzel, ezért növelik ugye a csapásokat a saját gyártású eszközeikkel az orosz kőolajfintási kapacitás ellen, és hála jó Istennek, egy ilyen másfél éve mondják, nálam sokkal nagyobb hangú, meg sokkal nagyobb pedigréjű emberek, meg én is itt Magyarországon, hogy az ukrán haderő azért borzasztó problémákkal küzd. Tehát 2022. februárjában volt egy profi hadsereg, ami már akkor már 8. éve háborúzott az oroszokkal. Iszonyat mennyiségű tapasztalat gyűlt össze, nagyon jó parancsnokok, nagyon jó kiképzés, tényleg mindenki profi volt. És ugye ezt a hadsereg utána a négyszeresére növelték. Nem is létszámban nincs, de szervezeti egységek számban. De négyszer annyi dandárjuk van, mint volt 22. februárjában. Ez azt jelenti, hogy az egy dandára jutó egységnyi katonai szakértelem meg a negyedére csökkent. És a katonai szakértelem, sokan szeretik azt hinni, hogy ez így van, meg így a civil kurázs, meg az innováció, és tényleg a tartalékosok nyerik meg a háborút, de nem mindig. Tehát, hogy vannak azok a kulcs kompetenciák, kulcs beosztások, ahol 15-20 év szakmai tapasztalat kell. Azt mondja, nem lehet pótolni, csak 15-20 év szakmai tapasztalattal. És innentől kezdve volt a problémák, ráadásul ugye az orosz hadtudomány azért nem rossz. Tehát Zaluzsnyi is elmondta, hogy a hadtudomány az orosz. Az igazi 19. század végi pozitivista hagyományok szerint, hogy a világ leírható, megismerhető, megtanulható, ezek szerint ők is gondolkodnak. 2-3 havonta adnak egy frissítés a harcszabályzataikhoz, hogy márciusban így csináltuk, tök sokan meghaltak, meggondoltuk, átnéztük, na most holnap június 1-től már ezt nem így kell csinálni, és akkor úgy általában sikerül is egy darabig, amíg az ukránok ki nem találnak valamit ellene. És az orosz haderőben ez a hagyományos erőstruktúra, ez funkcionálisan megvolt. Nagyon jó, egyszerű módszereik voltak. Én is többen elmondtam, ugye a gyalogsági rohamcsoportos hadviselő harcájárást, ami ilyen 15 fős, 12 fős rohamcsoportok, ilyen 2-5 rohamcsoportáló rohamszázadokból áll, ezeket tökére fejlesztették. Némi veszteséget szenvednek, de úgy azért volt időszak, amikor elég jól haladtak vele előre. Ukrán oldalon pedig koordináció hiánya volt, nem voltak hajlandók hadtesteket szerezni egészen mostanáig, és most értük el azt a helyzetet, hogy 2025 tavaszán az Ulaklik-Atlan csatában, vagy nyár elején délre a Komári irányban ott ilyen ad-hoc jelleggel, hogy fogtak össze az ukrán dandár parancsnokok, hogy egy év alatt már Haradjára kerülünk be egy katlanba, már Haradjára akarják, hogy hülyén halljunk meg, akkor nem, húzd ki a rádiót, ne érjen el a főnök, de majdnem szó szerint, és akkor fogjunk össze még dandárparancsnokok, mentsük meg az embereinket, húzzuk ki a fejünket a hurokból, és ez sikerült. Na mostan viszont ez szervezetten zajlik. Tehát például a háború gyújtópontja most a Pokrovszki csata, volt egy ilyen ezen a nyáron. Pokrovszki csatának már a harmadik időszakán járunk, ne felejtsük el, 24 őszén délről felzárkóztak az oroszok, megpróbálták délről menetből lefoglalni, nem sikerült. Utolsó pillanatban, de megfogták az ukránok. Utána 25 tavaszán, február-márciusban délnyugatról próbálták bekeríteni, nem sikerült, megfogták az ukránok. Udásnyak-Otlinénél egy hónapig zajlott a harc. És most 25 nyarán megpróbálták ugye délről beszivárogni, és keletről, észak-keletről meg bekeríteni. És ezt is megállították az ukránok, sőt fel is számolták az orosz előretörést. Ugye volt egy szuvorovei kiszögellés, ahol a döntő csatát megnyerték az ukránok, az oroszok viszont húztak egy váratlant, egy teljes összhelyvernemi hadsereg, több tízezer ember támadási sávját 16 óra alatt 70 fokkal fordították el. Az orosz hadvezetés ilyen jól működik, ilyen mennyiségű szervezési munkát végre tudnak hajtani, és elkezdtek meglepetésszerűen átszivárogni a hézagos ukrán vonalakon, olyan technikai újításokat is kihasználni, mint például ezeket a termál átszázó poncsók, hogy a drónnal látható fénytartmányban nehéz zöld ruhába öltözött embereket a zöldben kiszúrni. Tehát azért nehéz. Mi is próbálok, mi katona voltam, rengeteg ilyet csináltunk, nehéz. Viszont a infravörös kamerájú drónnal azért, még ha elmegy ott egy BTR, vagy egy harckocsi, annak forró a nyoma a meleg homokon is. Tehát nagyon gyorsan észre lehet venni bármit, aminek hőjele van, de ha van egy ilyen poncsója az embernek, esetleg ha mentőket néztek a kedves hallgatók, betakarni a sérültet, ilyen hővédő folyamát, ugyanaz csak le van festve madzöldre. Ezekkel elkezdtek átszivárogni nagyon jól képzett orosz mélységi felderítő csoportok, és az átszivárgásból egyszer csak egy teljes áttörés lett, amire az ukránok voltak képesek 12-36 óra alatt menetből úgy, hogy az ország több végéből összehúzott dandárokat összehangolni, a saját Delta harctéri informatikai rendszerük segítségével megszervezni bevetésüket, és visszaszorítani ezt a kiszögellést északkeleti irányba, és most már a szuvorovai kiszögellés ellen is folyik az ütközet, és úgy néz ki, hogy megnyerik a harmadik szakaszát is az ukránok a Pokrovszki csatának. De röviden így áll most.
De még van majd nagyjából egy 20 percünk. Az első rész végén pihenőre megyünk, Takács Márk katonai szakértővel, a hírek után folytatjuk.